Ugye a magyar költségvetés az úgy néz ki, hogy az egyik leginkább áfa nehéz költségvetés. Azért osztogathat a bevételi oldalon a kormányzat, mert nem nagyon hisznek ezekben az adónemekben. Tehát az SZJ-t ugye azért csökkentették nagyon alacsony szintre, alapvetően áfából kell beszedni az adók nagy részét, és ez is látszik a bevételi oldalon is, és ezeket az adónemeket, mint az SZJ, ezeket meg gyakorlatilag erre tartja a kormányzat, hogy ebből lehet osztogatni. Az, hogy Magyarországon bevezettek egy kulcsos adót, ami egy kifejezetten neoliberális formula, tehát hogy megnézzük Orbán Viktor beszédeit 2010 előtt, akkor azok mind arról szólnak, hogy neoliberalizmus nem szabad csinálni, kifejezetten használta ezt a szót és ostorozta vele, joggal egyébként a szocialista kormányzatot, hogy keveset költetek oktatásra, egészségügyre, és közben pedig az adókat csökkentitek, majd utána kormányra kerültek, és ugyanezt turbóban megcsinálták.
Jövőre lehet, hogy kormányváltás lesz. Viszont a Fidesz 2026-ra áttolt egy olyan költségvetést a parlamenten a minap, ami még őket is nagyon nehéz helyzetbe fogja hozni, ha megnyerik a választást. Vendégem Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Viszont mielőtt belevágnánk, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a Független Sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük! És kezdjük onnan, hogy a tisztelt házban, a parlamentben komoly döntéseket hoztak az utóbbi napokban. Az egyik volt az, hogy gyakorlatilag kiiktatták a kampányköltéseknek a maximumát, erről is beszélhetünk, de én most ezt tenném egy picit félre. A másik pedig a 2026-os költségvetésnek az elfogadása, ezt egy rendkívüli ülésnap keretében sikerült, és erre mondta azt még a benyújtás előtt a költségvetési tanács, hogy idézem, rendkívül kockázatosnak és nehezen teljesíthetőnek tartják ezt a dolgot. Ennek tudatában, valamint annak, hogy ugye a rendkívül későn, tehát tavaly december környékén elfogadott idei költségvetést már rettenetesen szétveszíti az, amit a valóságban látunk, mennyire vehető komolyan, ha egyáltalán bármennyire szerinted az a dokumentum, amit most elfogadtak?
Semennyire. Évek óta találgatjuk, hogy ezt miért csinálja a kormány, tehát nem az első eset, amikor ilyen május környékén nyújtanak be egy költségvetést, ami hát ugye értelemszerűen áprilisban íródik, hogyha májusban nyújtják be és fogadják el. Ez miért jó? Tehát, hogy ugye lehetséges indok, hogy valami fajta politikai oka van, hogy nem tudom, a kormány azt akarja mutatni, hogy mennyire jól tervez, de hát ugye hétköznapi választók nem olvasnak költségvetést, nem foglalkoznak vele. Szerintem jó, ha max. 1000 ember Magyarországon ránéz egyáltalán erre a dokumentumra.
És ebben benne vannak gondolom azok is, akik összekészítik egyáltalán.
Már tehát azzal együtt meg a családtagjaikkal. Az elemzők, akik meg ránéznek erre a dokumentumra, ők meg széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy hát egy olyan világban, ahol Donald Trump napon belül megváltoztatja a világgazdaság működését. Egy olyan világban, ahol ugye az volt az ígéret, hogy két háborút abba hagynak ehelyett, ha elkezdtek egy harmadikat. Tehát egy ilyen világban előre tervezni fél évvel, háromnegyed évvel, miközben még annyi minden van hátra ebből az évből, és egészen más körülmények lesznek. Nem tudjuk a hazai adatokat, amire ezt támaszkodna, sem növekedés szempontjából, sem infláció szempontjából. Tehát, hogyha valaki mondjuk céget tervezne, vagy akár csak a családi háztartását, és azt mondani, hogy most tervezem meg, hogy mi lesz jövőre, hát mindenki könnyen beláthatja, ez nem kell különösebben elmélyedni a költségvetés rejtelmeiben, hogy olyan bizonytalan világot élünk, hogy néha hetekre nem lehet előre tervezni, nemhogy egy fél évre, háromnegyed évre, szóval csak találgattunk, és senki nem érti, hogy ezt miért csinálja, miért tartja fontosnak a kormányzat, hogy ezt újra és újra eljátsza.
Azért néhány számot itt kiírtam magamnak belőle, és arra kérlek, hogy majd ezekre reagálj valamit, hogy egyáltalán hogyan tudjuk őket értelmezni. Családtámogatásra 5600 milliárd forint, adókedvezmények és lakástámogatások formájában, nyugdíjakra 7700 milliárd, ebben ugye benne van ez az infláció követőnek mondott emelés, 13. havi, ami amúgy önmagában majdnem egy 600 milliós teherű az egész rendszerben, rendvédelmi és honvédelmi dolgozók fegyverpénze az 450 milliárd forint, 13%-os minimálbéremelés. Van egy 5050 milliárdos beruházási büdzsé, oktatásra pedig 4000 milliárd, még tudnám folytatni. Ebből bármiféle választások előtti osztogatás már kiviláglik, vagy abszolút nem?
Hát ugye azt a részét, ami a családtámogatás, azt már bejelentette a miniszterelnök évelején, ez gyakorlatilag ez a több gyerekes anyák adómentessége és egyéb más olyan támogatások, amik nyilvánvalóan egyfajta választási ígéretet konstituálnak. Egy felső réteget akarnak, több gyerekes felső réteget akarnak igazából magukhoz húzni, hiszen azok kapják, akiknek jövedelmük van, és nem kell utána fizetni, nem azok, akiknek sok gyereke van, de mondjuk nincs jövedelmük, nincs piaci jövedelmük. Hát, hogy ez mennyire működik, vagy nem, azt nem tudom, mert az összes ezzel kapcsolatos kutatás azt mutatja, hogy pont a fölül lévők szavaznak a legkevésbé egyébként a Fideszre, és érdekes módon az alul lévők a legmarkánsabban. Tehát miközben azt szerintem 1000 számmal kimutatható, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája a fölül lévőket hozta jobb helyzetbe, és minél följebb, annál inkább, és az alul lévőknek kedvezett a legkevésbé, közben meg érdekes paradoxon Magyarországon, hogy a választási, vagy a kormányzati, a kormánypárt tok támogatottsága az pont ellentétes ezzel.
Bocsás, meg viszont akkor itt hadd kérdezzek arra rá, hogy hogyan szól szerinted a Fidesz gazdasági úton ahhozokhoz a rétekhez, amik egyébként a MAG szavazói táborát adják, pont azokhoz, akiknek kevesebb jövedelmük van?
Hát én azt hiszem, hogy ők róluk úgy gondolkodhatnak, hogy ők megvannak, tehát hogy ugye igazából szólni azokhoz akarnak, akik nincsenek meg, és hát ezek ugye ez a középtől fölfelé, tehát hogy szerintem ezek az ígéretek, ezek pontosan arról szólnak, hogy a fölül lévőket próbálják megszólítani, de szerintem nagyon sokszor az, hogy a fölül lévők azt mondják, hogy köszönjük, jól esett, jól jött, de nem szavazunk a Fideszre. Tehát, hogy nekik egész, náluk az egyéb más megfontolások, az ilyen politikai, jogi megfontolások persze sokkal jobban számítanak.
Mi a helyzet a választási osztogatással? Hogy ebből a költségvetésből látszik ennek bármilyen forrása, vagy sem?
Hát ez már ugye önmagában szerintem egy választási osztogatás, tehát ugye elköteleződni, ugye ilyeneket mondott a miniszterelnök, hogy örökre. Tehát, hogy ugye, hát ez, hogy mondjam, az ellentétes a parlamenti demokrácia alapelveivel.
Mármint az örökre.
Hát igen, tehát egy kormányzat nem tehet örökre elköteleződést. Még akkor sem tudom ezt elképzelni, hogyha mondjuk összpárti konszenzus lenne benne, még akkor is jöhet a jövőben egy politikai párt, aki ezt nem így gondolja. De főleg, hogy nincsen összpárti, nem is volt erről összpárti konzultáció, egy következő kormány, meg az utáni kormány, meg az utáni kormány nevében nem tett ígéreteket egy mostani kormány, szóval ez egy abszurd ígéret úgy, ahogy van. Nagyon kevés mozgástere van abban az értelemben, hogy direktben adjon, mert ugye az a kiadási oldalt rontaná. Inkább olyan mozgástere van, hogy bevételi oldalon enged el dolgokat, és látszik, hogy évek óta ezzel operál. Tehát ezek az ilyen személyi jövedelemadó kedvezmények, ezek inkább arról szólnak, hogy elenged. De hát ugye végül is ennek is a végeredménye az, hogy a bevételi oldalon csökkennek a bevételek, csak ugye a magyar költségvetés az úgy néz ki, ezt kevesen tudják, de hogy az egyik leginkább áfa nehéz költségvetés. Tehát ugye ez azért osztogathat a bevételi oldalon a kormányzat, mert nem nagyon hisznek ezekben az adónemekben. Tehát az SZIA-t ugye azért csökkentették nagyon alacsony szintre, nemzetközileg is egykulcsos, nagyon alacsony szintű, sehol a nyugati világban hasonló adórendszer SZIA nincsen. A társasági adót is azért csökkentették, gyakorlatilag már nominálisan is offshore szintre, nem is szólva arról, hogy az effektív adókulcsa a nagyvállalatoknak, gyakorlatilag hát nagyon kevés kutatás van erről, mert titkosítva vannak ezek a stratégiai megállapodásokban, de az utolsó kutatások, amiket láttunk, azok ilyen 1% körüli effektív adókulcsokat mutattak ki a nagyvállalatok esetén. Szóval ezekben az adónemekben nem hisz a kormányzat, hanem azt gondolja, hogy alapvetően áfából kell beszedni az adók nagy részét, és ez is látszik a bevételi oldalon is, de hát ugye ezzel meg az a baj, hogy az áfa az egy prociklikus adónem, ami azt jelenti, hogy ha éppen rosszul megy a gazdaság, és most ugye éppen rosszul megy a gazdaság, akkor sokkal kevesebb áfa bevétele van a pénzügyminiszternek. Ha jól megy a gazdaság, akkor értem szerint több, de ugye én meg olyan politikust nem láttam, aki ne akarna elkölteni a hirtelen jelentkezett bevételeket. Ezt láttuk a csok más esetekben, ez ugye inflációt gerjeszt. De amikor meg rosszul megy a gazdaság, akkor ugye az áfából sokkal kevesebb jön be, mint amit remélnek, és ezeket az adónemeket, mint az SZIA, ezeket meg gyakorlatilag erre tartja a kormányzat, hogy ebből lehet osztogatni.
De miért nem hisz bennük? Ez nagyon érdekes ez a mondat, és ebbe egy picit bele is szeretnék kapaszkodni. Miért mondod azt, hogy nem hisz bennük, hiszen ezek is megvannak, nem vezetik ki őket?
Megvannak, de a súlyuk, tehát hogy már a kulcsaik is nagyon alacsonyak, tehát hogy Ugye, hogyha most ilyeneket elmondok itt a nézőknek, hallgatóknak, hogy a második világháború után a legmagasabb SZIA kulcs az Egyesült Államokban 93%-os kulcs volt. Uh-huh. Tehát, hogy ezt senki nem tudja, de tény is való, hogy 93% volt. Nyilván nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog volt, ez azért volt, mert ezt úgy hívták, hogy konfiszkatórikus adókulcs, hogy gyakorlatilag az oligarchákat akarták vele megszüntetni, tehát hogy az Egyesült Államok alkotmányát kifejezetten olyan szemléletben csinálták, hogy ne legyenek oligarchák, mert hogy az oligarchák azok eltérítik a demokráciát, és a második világháború után, ugye addigra már sok tapasztalatuk volt arról, hogy nem tudom, Rockefeller, Standard Oil, tehát egy ilyen monopóliumok jöttek létre, és akkor azt mondták, hogy a jövedelmeit ezeknek az oligarcháknak el kell adóztatni, és akkor fölemelték bizony 93%-ra. De hát standardon a második világháború után a nyugati országokban a legfelsőbb SZIA kulcsok, azok simán ilyen 35-40%-ok voltak, meg 50%-ok, csomó országban most is az a legfelső kulcs. És a legalsó kulcs meg gyakran nulla közeli. Tehát az, hogy Magyarországon bevezettek egy kulcsos adót, ami egy kifejezetten neoliberális formula, tehát hogy ez tényleg a 80-as évek, Milton Friedman, Arthur Laffer, Ronald Reagan, tehát ez az, ami ellen a Fidesz kampányolt 2010 előtt. Tehát, ha megnézzük Orbán Viktor beszédeit 2010 előtt, akkor azok mind arról szólnak, hogy neoliberalizmus nem szabad csinálni, kifejezetten használta ezt a szót és ostorozta vele, joggal egyébként a szocialista kormányzatot, hogy keveset költetek oktatásra, egészségügyre, és közben pedig az adókat csökkentitek, tök jogos kritika volt, majd utána kormányra kerültek, és ugyanezt turbóban megcsinálták, tehát, hogy még kevesebbet költöttek oktatásra, egészségügyre, és még jobban levitték az adókat.
Mellékszel, viszont nem tudom megállni, ne kérdezzem meg, mit szóltál ahhoz, amikor a Tisza pártnak ezen a Magyarok hangja, vagy talán Nemzetek hangja, nem emlékszem pontosan a címére, de hogy ezen a nemzeti konzultáción meglettad azt a kérdést, hogy mi a véleménye az egy kulcsos adóról, vagy oligarcha adóról.
Azt, hogy nem ebben kellene versenyezni. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy 9%-os SZIA-t kellene csinálni, akkor azt gondolom, hogy az egy rossz irány. Tehát ugye az is ott volt ebben a kérdések között, hogy akkor vigyük el még jobban az adónemet. Most én nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan képzeli el a Tisza párt a kormányzatnak a finanszírozását, hogyha mondjuk még jobban adót csökkentene, mert ugye az oligarchák megadóztatása, és most rettentő népszerűtlen dolgot fogok mondani, az nem hoz be annyi bevételt.
Na.
Tehát hát, csak egy dolgot mondok, ugye Mészáros Lőrincet szokták tartani az oligarchák, nem tudom, ilyen szimbolikus figurájának, hát az ő becsült vagyona, az körülbelül a magyar GDP 1,5%-a. Tehát hogyha mondjuk a Tisza párt el akarná venni az összes vagyonát Mészáros Lőrincnek, amit ugye nem fog tudni megtenni, mert hogy nyilván nagyon-nagyon jó jogászokkal dolgozván, nagyon legalizáltan lett Mészáros Lőrinc gazdag. Tehát, hogy akkor ez ugye felvet egy csomó ilyen jogi kérdést. Tudom, hogy ilyenkor most azt mondja a hallgató, hogy akkor nem tudom, annullálni kell az elmúlt 15 évet jogi értelemben, mert nem tudom. Tehát, hogy ez
egy jogállamban?
Ezért ez nagyon-nagyon messzire vezet. Tehát, hogy képesek vagyunk-e azt mondani, hogy ami 15 éven keresztül történt, az nem volt jogszerű. Azért mégiscsak parlamenti választások voltak, amiket mégiscsak a nemzetközi közösség elismert, tehát hogy nagyon nehezen, hogy ez legyen a jogászok problémája, de hogy ha mégis valahogy meg tudná tenni, és az egészet el tudná venni, hogy ez a 1,5%, ez mi ez, miért? Tehát mondjuk Magyarországon 5%-ot költünk oktatásra, 4 és felett, GDP arányosan 4 és felett egészségügyre, és akkor ilyen mennyit kéne költeni? Tehát mondjuk egészségügyre az Európai Unió átlagában költenek 8-at, és mondjuk Ausztriában 12-t.
Wow.
Tehát, hogy minden évben mondjuk, és a magyarok egészségi állapota sokkal rosszabb, mint a visegrádi országokért, gyakorlatilag Bosznia-Hercegovina szintjén vagyunk, tehát nekünk sokkal többet kellene költeni. Az oktatás ugyanez a történet, hogy a magyarok képzettségi szintje, nyelvtudása, PISA eredményei, ezek mind-mind sokkal rosszabbak. Tehát, hogy nekünk az EU-s átlagnál többet kéne költeni. Magyarul itt egy extra, és akkor még ugye nem beszéltünk a szociális szféráról, ahol 10%-os elmaradásunk van GDP arányosan. Nem beszéltünk a vasúti rendszerről, ami szakértők szerint is egy ilyen 5000-6000 milliárdos fejlesztés lenne.
Csak és nem egy év alatt, hanem ráadásul sokkal
több. Hát, de minél hamarabb meg kéne csinálni, mert ugye hát gyakorlatilag egy harmadik világbeli ország szintjén van a vasúti rendszerünk. Ugye itt is azért, ha már költségvetés, vagy a teljes jövő évi fejlesztési költségvetése a MÁV-nak 20 milliárd forint, mondom 5000-6000 milliárdból lehetne rendbe rakni. Ebből a 20 milliárd forintból a szakértők szerint, amit tudom én, 10 kis kilométernyi sínt lehet megcsinálni az egész országban. Tehát, hogy ez gyakorlatilag nincs fejlesztési költségvetése a MÁV-nak. Ehhez képest épít magának egy 15 emeletes székházat a Nerhettenben, 220 milliárd forintból. Tehát tízszerese a székház építési költségbe. Biztos van olyan érvelés, vagy olyan logika, ami szerint a székház központ fog egy vasúti társaságot pontossá tenni, vagy egyáltalán a vonatokat működőképessé. Én ezt nehezen látom. Tehát, hogy azt akarom ezzel csak mondani, hogy olyan finanszírozási szükséglet van. Tehát itt potenciálisan, ha rendbe akarjuk rakni ezeknek az országnak a versenyképességét, és ezek ugye azok a tényezők, amelyek a közgazdasági irodalom szerint a versenyképességünket megalapozzák, tehát ugye tavaly kapott Nobel-díjat Acemoglu és társai közgazdasági Nobel-díjat, akik kifejezetten azt mondták, hogy humántőke. Ha oktatásba, egészségügybe, szociálpolitikába akarom rakni, meg a vasúti rendszer, akkor itt potenciálisan egy majdnem 20%-os GDP arányos extra finanszírozási igény van évente.
De miből? Miből lehetne ezt megcsinálni?
És akkor ehhez képest ugye azért az egy elég naív elképzelés, hogy mondjuk elvesszük az oligarchák pénzét. Tehát, hogyha az összes pénzét elveszed, mondom a leggazdagabb magyarnak 1,5% per GDP, akkor ennek egy töredékét tudod megfinanszírozni egyszer. De itt évente kellene 20%-kal többet költeni, hogy miből, hát egy olyan radikális átalakítására lenne szükség a költségvetésnek, amiről szerintem érdemes elkezdeni beszélni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ilyen, tudom, apró pici változtatások, hanem teljesen újra kell gombolni a kabátot. Tehát például az adórendszert. Tehát nyilvánvalóan az egykulcsos adó nem népszerű, és nem is célra vezető. Tehát hogy azért sem értem, hogy miért kezdett el a Tisza párt versenyezni az alacsonyabb adók felé. Ugye az AVEC Researchnek, a Policy Solutionsnek most jöttek ki a friss kutatásai. Nem, nincs támogatottsága az egykulcsos adónak Magyarországon, még a fideszesek között sem. Tehát ez már csak Orbán Viktor ragaszkodik. Tehát nyilvánvalóan egy többkulcsos eszje. Nyilvánvalóan például ugye Magyarországon gyakorlatilag nincs vagyonadó. Tehát a nyugati országoknak az adórendszerében súlyos elemet képez a vagyonadó. Most ugye a társasági adó az már egy érdekesebb történet, mert ugye nagyon alacsony a társasági adó Magyarországon, tehát mondtam, hogy a magyar tulajdonú kis és középvállalkozások szerencsétlenek megfizetnek egy, az is egy relatíve alacsony kulcs, de hogy az itt működő multicégek nagy valószínűséggel gyakorlatilag alig fizetnek társasági adót. De közben meg ott vannak az úgynevezett különadók, amikről ugye már egy teljesen standard vicc itt a Budapesten, hogy hát ez olyan, mint az idéglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg, hogy aztán 40 évig idéglenesen ott állomásozott, mert hát vannak olyanok, amiket nem tudom, 2011 óta gyakorlatilag folyamatosan benne vannak a költségvetésbe.
És hát itt vannak azok, amiket 2022 után a választások után dobtak be. Ezek az úgynevezett extra profit adók.
És hogyha ezeket mind összeadjuk, akkor egyébként érdekes módon kijön a társasági adó súlya. Tehát, hogy ezekkel együtt egyébként nagyjából már kezd úgy a nyugati országok szintjéhez hasonlítani a társasági adózás, mert ugye azt is mondjuk el, hogy Nyugat-Európában 30-35%-os társasági adókulcsok vannak. Tehát amikor a magyar vállalkozó azt mondja, hogy túlságosan magas a társasági adó, akkor azért azt is tegyük hozzá, hogy egy csomó amerikai államban, tehát az amerikai államok azok bonyolultak, mert van olyan, ami nulla kulcsos, mint ugye Joe Biden Delaware-je, vagy van olyan, ahol simán ilyen európai 30% körüli 30%.
Magyarán szövetségi szabályozás ez nincs?
Nincs, hanem ezek állam szintjén vannak bevetve, de hogy Nyugat-Európában tényleg francia-német kulcsokat érdemes megnézni, tehát ott igen jelentős arányt képez az állam bevételeiben, mondom 30-35%-os kulcsokkal A társasági adó, csak ugye Magyarországon az bonyolítja a helyzetet, hogy van nekünk még egy ingatlan adónk, bocsánat, egy iparüzési adónk, az iparüzési adónk és egy csomó ilyen külön adónk. Tehát hogy igazából, ha ezeket elkezdjük összeadogatni, akkor valójában valószínűleg jobb lenne azt kimondani, hogy egy rendes, kiszámítható társasági adó. Tehát, hogy nem hozunk be ilyen, mert ugye ez egy kommunikációs trükk tulajdonképpen a kormány oldaláról, mert azt mondja, hogy ő az adócsökkentés kormánya, és rámutat a 9%-os társasági adóra. De hát valójában ő nem ennyit szed be. Tehát a külön adókkal együtt ennél sokkal-sokkal többet szed be. De nominális kulcsként oda, tehát kevesebbet szed be a külföldi működőtőkével működő nagyvállalatoktól, és egy csomó szektorból meg igazából sokkal többet szed be, tehát bankszektor, meg biztosítási szektor, meg ilyenek. Szóval így tök átláthatatlan, bonyolult, ennél azt gondolom, hogy kiszámíthatatlan, mindig megígérjük, hogy kivezetik, sose vezetik ki, mindig ott lóg ilyen damoklész kardjaként. Egyszerűen itt azt kell mondani, hogy ez lesz egy kulcs, és előre, ameddig mi kormányon vagyunk, 4 évig, ez lesz a kulcs, kiszámítható, mindenkire alkalmazandó, stb.
Világos, viszont hadd dobjak be egy olyan kulcsszót, ami rendkívül népszerű manapság elemzői körökben, ez a megszorítás, mint olyan. Van egy olyan elmélet, hogy teljesen mindegy, hogy kinyeri jövőre a választásokat, olyan állapotban van a magyar gazdaság, hogy mindenképpen kiigazításokra, megszorításokra lesz szükség. Te erről mit gondolsz?
Hát ez olyan körökben egyértelmű, ahol ilyen fiskális konzervativizmus dívik. Hát, hogy ugye, aki azt gondolja, hogy mindig minden körülmények között ki kell egyensúlyozni a költségvetést, az nyilván kiegyensúlyozná.
És ha jól érzem, te ezt nem így gondolod?
Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy mondjam, a Keynesi közgazdaságtan alapelve, hogy amikor rosszul megy egy gazdaság, akkor ösztönözni kell, stimulálni kell. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, amikor elképesztő mennyiségű finanszírozási szükséglet van a magyar gazdaságban. Ugye most mondtuk az előbb el, hogy oktatást, egészségügyet, szociálpolitikát, vasutat kellene finanszírozni, mondom, potenciálisan 20%-os GDP arányos extra költéssel, akkor erre még rádobni egy megszorítást, ez gyakorlatilag ezért lett Fidesz. Tehát azért lett Fidesz, mert a rendszerváltás utáni magyar gazdaságfilozófia, tehát a magukat baloldalinak nevező pártok mögött álló közgazdász holdudvarnak, ez volt a filozófiája, ez a megszorítósdése a fiskális konzervativizmus.
Bokros Lajos féle körre gondolsz?
Bokros Lajos csak a szimbolikus alakja ennek, de hát most nem akarok se kollégákat itt elkezdeni szídni, csak hát tényleg gyakorlatilag ez a szint a legteljesen általános filozófia volt. Egy Alberto Alessina nevű olasz-amerikai közgazdásznak az elmélete volt ez, hogy tényleg arról szólt, elképesztő számomra, hogy ebbe hisznek emberek, hogyha az állam elkezdi kiegyensúlyozni a költségvetését, akkor majd többet fognak a gazdaság szereplői beruházni, mert felelősnek tartják a kormányt, valami ilyesmi az elképzelés, miközben a valóságban az történik, hogy ha megszorítás van, ugye akkor azt gondolja a vállalkozás, hogy hát ezek pontosan azokat a területeket érintik, akik képzik nekem a munkaerőmet. Tehát ugye elvesznek pokros csomag, elvesznek pénzt oktatástól, elvesznek pénzt egészségügytől. Ezek pontosan azok a területek, amelyek életfontosságok legyenek, hogy nekem legyen munkaerőm. Elvesznek pénzt, mit tudom én, infrastruktúra fejlesztéstől. Hát ott szeretnék szállítani. Tehát ez nem hozza vissza a bizalmamat a gazdaságban, hogyha elkezd az állam kardinális területekre kevesebbet költeni. És persze erre lehet azt mondani, hogy nem innen szeretnénk elvenni, hanem mit tudom én, a presztízs beruházásokat szeretnénk visszafogni, ne építsünk stadion, csak aztán mindig az lesz belőle, hogy nem onnan, nem csak onnan vesznek el. Tehát én elhiszem, hogy szeretnének, én is szeretném leállítani a stadionépítéseket, csak az nem lesz elég. Hanem ilyenkor mindig az volt a 2010 és a rendszerváltás és 2010 között, hogy nem csak ezekről, hanem olyan területekről vettek el, például folyamatosan alul finanszírozva volt. Tehát amit most mondok a Fideszről, az ugyanúgy igaz volt az összes korábbi kormányzatnál. Alulfinanszírozott oktatás, alulfinanszírozott egészségügy, alulfinanszírozott szociálpolitika, alulfinanszírozott, tehát a MÁV problémája az egy több évtizedes probléma. Tehát, és ezért lett Fidesz. Tehát, hogy igazából ugye visszatérni a 2010 előtti gazdaság filozófiához, a fiskális konzervativizmushoz, azt szerintem katasztrofális lenne. Itt egy sokkal nagyobb átalakításban kell gondolkodni. Tehát, hogy a költségvetés tervezését azt nem bevételi oldalról kell elkezdeni. Tehát mindig az volt a probléma, hogy először azt nézték meg, hogy mennyiből kell gazdálkodni, mintha ez egy háztartás lenne, és akkor na hát ennyit engedhetünk meg magunknak. Ez volt ugye a bokros csomag retorikája, de hát folyamatosan. Tehát, és akkor ugye mindig az volt, hogy így szétesett a költségvetés, és akkor megszorítunk. Gyurcsány ugyanez volt 2005-6-7. Először szétesett a költségvetés, majd utána elképesztő megszorításokat csináltak. Nem ezt kell csinálni, hanem a kiadási oldalt kell először megnézni. Tehát mi az, aminek egy ország, amire egy országnak mindenképpen szüksége van. Oktatás, egészségügy, humántőke, infrastruktúra. Ezeket biztos, hogy meg kell finanszírozni. Ki fog derülni, hogy gyakorlatilag semmi másra nem maradt pénz. Tehát ilyen iparpolitikát meg ilyet biztos, hogy nem lehet csinálni, nincs rá pénz. Az összes ilyen presztízs beruházást nyilvánvalóan le kell állítani, meg hát ezeket a direkt támogatásokat cégeknek. Tehát ugye hol van még megtakarítható pénz? Hát a látványsport, ugye Magyarország kiugróan sokat költ, 1,5%-át a GDP-nek költi a látványsportra. Az ilyen direkt állami támogatások kormányközi cégeknek, de hát ez is csak egy olyan, mit tudom én, 2-2,5% a GDP-nek, de azért itt most már kezdünk, de és ezek ugye évről évre, tehát hogy szemben az oligarha adódal, amit egyszer tudsz elvenni, ezek ugye évről évre benne vannak a költségvetésben. Az összes ilyen presztízsberuházás, de ugye ezek is sokszor el vannak túlozva, mert beszélünk itt stadionépítésről, de hát az összes stadion együtt egy olyan 500 milliárd körüli tétel volt, az összes együtt, tehát hogy és már azért ezek fölépültek.
Világos, tehát ezekkel már nem lehet mit kezdeni, viszont hagyd dobjak be még egy szempontot az Európai Uniós forrásokat, mint olyan, amiknek egy jó része jelenleg gyakorlatilag le van lokkolva a kormányjogállamisági politikája miatt. Mit oldana meg az, hogyha ha ezeknek a forrásoknak a megmaradt részét egyáltalán fel lehetne szabadítani?
Ugye manapság körülbelül olyan 3,5% a GDP-nek lenne az Európai Uniós támogatás. Itt érdemes megegyezni, hogy ezt a környékbeli országok kapják. Tehát ez is egy óriási versenyhátrány Magyarországnak, hogy mi ezt nem kapjuk, a szlovákok, horvátok, románok kapják. Ebből befolyik kb. Olyan kicsit több, mint egy, mert ugye vannak olyanok, amelyek, nagyon bonyolult a történet, de vannak ilyen standardan kifizetett pénzek, belügyminisztériumhoz ide-oda, amelyek ennek szintén része, amelyeknek nem képezi vitatárgyát, tehát ezek a tárgyalások, amiket ha valaki követte, hogy ugye Navracsics Tibor járt egy ideig Brüsszelbe ezekről tárgyalni, ezek egy bizonyos része az EU-s pénzeknek, és soha nem tárgyaltak egy másik részéről, ami automatikusan folyt Magyarországra. De hát most már ugye Navracsics Tibor nem jár Brüsszelbe.
Nem, sőt nem is mondott le annak ellenére, hogy beígérte, hogyha nem jönnek a források, lefog.
Igen, én látom, hogy ő ilyen Veszprém környéki kulturális ügyekkel foglalkozik, tehát már nem is nagyon szól az EU-s pénzekről, bár akárhányszor kiposztol bármit alatta, 600 komment kérdezi, hogy mi van az uniós pénzekkel, de ugye ebből azt a következtetés lehet levonni, hogy ugye a kormány gyakorlatilag lemondott az uniós pénzekről, tehát hogy az ezzel foglalkozó tisztségviselője már erről nem tájékoztat, vagy nem foglalkozik vele, miközben meg a költségvetésben benne vannak, tehát ugye azt is vegyük figyelembe, hogy egyébként még az idei költségvetésben is benne vannak ezek a pénzek, egy nagy része, amiről megközben úgy tűnik, hogy lemondanak. De ugye nagy valószínűséggel mondjuk egy másik kormány, tehát ha jövőre kormányváltás lenne, akkor az a kormányzat ezt automatikusan rögtön megkapná, hiszen ugye azokat a feltételeket nyilván teljesítené, amelyek ehhez kellene, hiszen nem a ukrán párti nem váltó migráns törpékről szól ez a vita, amit így a kormány szokott hangoztatni, hanem ezek átláthatósági kérdésekről szólnak ezek a viták, és ugye nyilván az ellenzéknek ez amúgy is egy ügye, tehát e köré van fölépítve a Tisza pártnak az egész léte, az antikorrupciós átláthatósági kérdésköré, tehát hogy nyilvánvalóan ők azonnal azt mondanák, hogy az Európai Unió felé ezeket az átláthatósági kérdéseket biztosítjuk, ez egyébként Magyarország érdeke is lenne, és akkor ugye nyilván ezek a pénzek meg tudnának érkezni. Ez nagyon kellene a magyar gazdaságnak, tehát hogy gondoljunk bele egy, hogy az alapproblémánk a stagnálás, tehát hogy negyedévről negyedévre ilyen piros nulla, fekete nulla, piros nulla, fekete nulla, ez megy már jó ideje. Hogyha ide hirtelen beérkezne mondjuk még 2,5% a GDP-nknek, nem visszatérítendő támogatásként, ugye arról is beszéljünk, hogy amikor Nagy Márton gazdasági miniszter arról beszél, hogy ezt kiváltjuk más forrásokból, nem tudjuk kiváltani, mert ez egy nem visszatérítendő, kamatmentes transfer, amivel ki akarja váltani, azok meg hitelek, amelyek ugye visszatérítendőek, és kamatot kell elfizetni.
Honnan? Milyen hitelek? Ez Kína, Szaúd-Arábia vagy?
Ugye fölvettünk Kínától renminbiben titkosított kamattal összegeket, meg kibocsátunk ugye dollár alapú, elsősorban dollár alapú állampapírokat, tehát hogy a Fidesznek egy óriási eredménye volt egyébként, hogy a Gyurcsány alatt elképesztő szintre emelkedett, tehát fele a magyar államadósságnak az külföldi devizában volt, tehát nem csak a háztartások deviza adósságát lehet lerakni Gyurcsány Ferenc ajtaja elé, mint felelősséget, hanem azt kevesebben tudják, de a magyar államnak az adósság állománya, hát egyrészt megnőtt brutálisan, tehát hogy visszament a rendszerváltás utáni szintre, másrészt ennek a deviza aránya is jelentősen megnőtt, ami azért rettentően veszélyes, mert ugye nem bocsátunk mi ki dollárt, nem bocsátunk mi ki jent, svájci frankot, renminbit, ilyeneket nem tudunk kibocsátani, forintban nem tudunk csődbe menni, tehát ameddig lényegében forintban van az államadósága, addig jobban biztonságban vagyunk, mert ugye az állam az pénzkibocsátó, ott maximum az infláció lehet veszélyes, de hát ugye külföldi pénz nem, mert az államnak is sokkal veszélyesebb eladósodni, mert ugye akkor ezt valahogy ki kell termeljük. És ugye a Fidesznek egy óriási pozitívuma volt, hogy hozta ezt a szabályt, hogy 20% alá kell ezt csökkenteni, sikerült is egyébként, de aztán az utóbbi években meg már masszívan fölötte vagyunk, tehát hogy az egyik forrása, amivel ki akarják váltani az uniós pénzeket, ez az, hogy elengedték ezt a önmaguk számára létrehozott egyébként szerintem hasznos szabályt, ezt a 20% a magyar államadósságnak lehet csak külföldi pénznemben, ezt elengedték, és láthatólag jelentős összegeket vesznek fel, de ezek visszatérített, ezek állampapírok, hozamot kell fizetni, tehát ez nem ekvivalens az Európai Uniós transferekkel. Ugye azt kérdezted, hogy melyik területeket segíteni ez? Nagyon fontos területeket, tehát pont olyan területeket, amelyekkel a kormány valamilyen fura okból nem hajlandó.
Oktatás, egészségügy,
zöld átmenet, ugye most egy notórius ügy lett, hogy azt állítja a kormányzat, hogy nincs elég pénzünk a tanárok fizetését teljesen megfinanszírozni, hogy részben a uniós pénzek mennek a tanároknak. Ez elképesztő. Tehát, hogy ez az állítás önmagában, tehát, hogy a világ összes országa számára az első és legfontosabb történet az lenne, én mindig azt mondom, hogy akkor lesz Magyarországon egy jó kormányzat, hogyha az oktatási miniszter lesz a sztárminiszter. Az oktatási egészségügyi minisztereknek kéne a sztárminiszternek lennie, elképesztő. Ma én bátran bemondom ide a mikrofonba, háromszorozni kellene a tanároknak a bérét. Tehát amikor az utolsó ellenzéki miniszterelnök jelölt ilyenekkel kampányolt, hogy a ciklus végére másfélszeresére kéne emelni a tanárok bérét, akkor tudtam, hogy ez egy komolytalan ajánlat. De gondoljunk bele, kb. Most van vége annak a ciklusnak. Ha ez alatt, az idő alatt mondjuk másfélszeresére emelték volna mostanra, miközben ugye elképesztő inflációs hullám volt persze Magyarországon. Nem. Tehát, hogy a tanárok bére olyan szinten el van maradva, hogy azt háromszorozni kell, de azonnal. De hát egy csomó hasonló foglalkozás van. Tehát, hogy elképesztő munkaerő hiány van egy csomó állami szektorban. Mindenki tudja, orvosok, mindenki tudja, ápolók, de akárhova nyúl az ember. Tartottam előadásokat vámosoknak, erdészeknek, mindenki arra panaszkodik, hogy nincs elég emberük.
De igazságszolgáltatás jutott még
eszembe. Igazságszolgáltatás, döbbenetes. Igen.
Viszont még az is, hogyha te azt mondod, hogy ezeket a forrásokat elengedték, illetve megpróbálják máshonnan betömködni. El tudsz képzelni, hogy olyan forgatókönyvet most hasamra ütök, Orbán Viktor tusványosan kiül, és azt mondja, hogy nekünk az EU az többe kerül gazdaságilag és társadalmilag is, mint amit mi szeretnénk, amúgy is vitáink vannak velük, elköszönünk az Európai Uniótól. Reális-e ez a forgatókönyv, illetve szerinted hogyan lehetne, vagy csinálná meg ezt a Fidesz?
Ez egy nagyon népszerű, én azt mondanám, hogy Conteo, hogy ne. Orbán Viktor ki akarja vinni Magyarországot az Unióból. Hát szerintem ezer ok van, ami miatt ez nem lehetséges, és nem is érdeke. Ugye az első, hogy a magyarok 70-80%-a támogatja az Uniót.
Tehát mai összes, napig is?
Mind a mai napig. Tehát az összes felmérés, ami erről szólt, tényleg érdemes megnézni. Rendszeresen csinálnak ilyet. Tehát szinte ilyen fél évente kijönnek ilyen kutatások. Az ellenzékiek szinte egyöntetően, és a fideszeseknek is a fele gyakorlatilag Európai Unió párti. Oroszország népszerűsége, vagy az ilyen alternatív erőközpontok népszerűsége minimális. Például a Policy Solutions-nek az anyagából kiderült, hogy 3% tartja Oroszországot bármilyen értelemben követendő mintának. Miközben mondom, hát 3/4 szeretne ma az Unió tagja marad. Ez az egyik oka, hogy nem népszerű. De hát ugye másik oka az a gazdasági modell. Tehát ez az egész magyar gazdasági modell mind a mai napig arra épül, rendszerváltás óta, tehát hiába hirdetett Orbán Viktor gazdasági szabadságharcot a német gazdasági imperializmus ellen, és majdnem szó szerint idézek, tehát aki figyeli a közvitákat, az még emlékszik erre, hogy ez volt a retorika, hogy szabadságharcot hirdettek a német gazdasági imperializmus ellen, gyarmatosítás ellen, és utána gyakorlatilag ugyanezekkel a cégekkel titkosított stratégiai megállapodásokat kötött. Tehát mind a mai napig a magyar gazdaság meghatározó cégei, az Audik, a Mercedesek, sők jönnek, a BMW-k. Tehát, hogy ez a modell az azért tud működni, mert ugye Magyarország az Európai Unió tagja, itt előállítanak Európai Uniósnak számító terméket, amit reexportálnak, ezeket nem Magyarországon
adják ezeket az Audi
autókat, Mercedeseket. És ugye ezt most diverzifikálja a kormány azzal, hogy ugye idehozza a kínai, koreai autóipart is. Aminek ugye nyilván az a logikája, hogy ha az Európai Unió vámokat vet ki ezekre az ázsiai versenytársakra, de ezek az ázsiai versenytársak egy Európai Uniós országban termelnek, akkor ugye ezek a termékek is európai terméknek fog. Tehát annak ellenére, hogy a technológia mondjuk Shenzhenből jön, ami Kína, az autó, amit mondjuk egy BYD gyárt majd Szegeden, vagy egy CATL akkumulátor Debrecenben, ezek magyar, ebből adódóan Európai Uniós terméknek számítanak.
Hát meg Európán belül eladott terméknek, hát a BMW.
És ide akartam kivezetni az egészet, hogy ugye ezek, mit tudom én, a CATL beépül a BMW-nek. Persze. Az autójába a BMW-ket meg elviszik, vagy, de hát a BYD-kat is ugye nyilván el fognak adni valamennyit Magyarországon, remélhetőleg sokat, de hogy egy nagy részét, a nagyon nagy részét azt az Európai Unió szerte. Tehát az egész gazdasági modell arra épül, hogy mi benn vagyunk az Unióban, ha mi kilépnénk az Unióba, ebből semmi nem maradna, tehát így gyakorlatilag a szíve, a lényegi része a magyar gazdaságnak meg semmi sűne, nem lehet kilépni. A harmadik pedig Orbán Viktor személyes státusza nemzetközileg. Tehát ő azért, tehát az a formula, hogy ő azért valaki, mert ő egy Európai Uniós kormányfő, ráadásul a legrégebb óta regnáló Európai Uniós kormányfő, akinek vétójoga van Brüsszelbe. Tehát ő, amikor elmegy Moszkvába, Pekingbe, tárgyal Trumppal, Bolsonaroval, Netanyahuval, Erdogánnal, Vucicsal, hagyd ne soroljam, akkor ő azért valaki, mert őt hát néha konkrétan az Európai Unió elnökségét is adta, de amikor nem adja az Európai Unió elnökségét, akkor is ott ül a tanácsban vétójoggal, tehát ő kb. Az Európai Uniót képviseli.
Magyarán nem magyar populistaként jelenik meg, hanem
európai szereplőként jelenik meg, és ha ezt kivesszük ebből a képletből, tehát ő mondjuk kilépne az Európai Unióból, akkor neki kb. Akkora lenne a jelentősége, mint Észak-Macedónia miniszterelnökének. És ugye, és tényleg a bármelyik hallgatott nézőt mondjuk challenge, mondja meg, hogy ki Észak-Macedónia miniszterelnöke, anélkül, hogy beírná a ChatGPT-be, hogy ki az. Tehát fejből ki tudja megmondani, hogy ki ma Észak-Macedónia miniszterelnöke. Magyarország jelentősége oda zuhanna vissza. Egy kis dél-kelet-európai ország, nagyon gyenge gazdasággal, nincs benne az Unióban, nem számít. Tehát ő attól számít, és ezt ő pontosan tudja. Tehát, hogy amikor ugye ő elveszti a kapcsolódását, támogatottságát Európában, akkor ő ezt azzal, azért jár ezekbe az országokba, hogy a nemzetközi státuszát azzal tudja emelni, hogy uniós vezetőként tud tárgyalni, ezt teszi őt egyenrangúvá, majdnem, tehát hogy mondjam, legalábbis ebben a stratégiában emeli arra a szintre, hogy azért fontos, hogy mondjuk, nem tudom, Moszkvában fogadják. Tehát,
hogy... Világos. Filozofikus jellegű kérdésem viszont, hogy most már a NER-nek a 16. évében vagyunk. Hogy a fenében van az, hogy 2020-21-ben az egy jó stratégiának tűnt a Fidesz számára, és nem vitatom egyébként bizonyos szempontból, tényleg az, hogy gyárakat hoz, akkumulátorgyárakat hoz, autógyárakat hoz, és most egy népszerű ellenzéki toposzhoz nyúlok vissza. Miért nem sikerül kitörni ebből az összeszerelő üzem kategóriából?
Én azt hiszem, ennek több oka van, és ez nem csak a Fidesznek volt a logikája megint csak. Tehát, hogy ugye emlékeztessük magunkat, meg ugye közben fölnőtt egy komplett generáció, aki nem emlékszik már a 2010 előtti időszakra. Itt a rendszerváltás óta az volt a stratégia, hogy aki gazdasági miniszter volt, az azban gondolkodott, hogy így veszik egy ilyen hatalmas nagy gyárat, ennek ugye az Audi volt az alapképlete. Tehát, hogy így Antal kormányzat alatt úgy, nem tudom, így pötyögött a gazdaság, de Antal Józsefet nem nagyon érdekelte a gazdaság, nem volt nagyon kilábalás, és akkor hozták a Horn kormány alatt az Audit, és akkor berakták Győrbe, az láthatólag egy ilyen hirtelen több ezer embernek munkát ad, egy komplett városnak a gazdaságát rá lehet építeni, és akkor ez maradt az ilyen alap toposz, vagy ilyen alap séma arra, hogy hogyan kell gazdaságot fejleszteni, és akkor jöttek a Kóka Jánosok, akik beraktak, tudom én, Dunaújvárosra egy Hankokot, tehát ez az ilyen, veszünk egy nagy, olyan egy kicsit ez nekem egyébként, mint a gyeptégla. Tehát, hogyha ha nincs türelmem füvet, gyepet, hogy ezt tudjuk, hogy a 100 év még egy rendes gyep létrejön, aki
rendes csapadék mellett.
Hát aki kertészkedik, az tudja, hogy elképesztő lassan lehet egy rendes füvet létrehozni, akkor ez alternatív, hogy ilyen gyeptéglákat berakok oda, és akkor hirtelen gyorsan megvan. Na most szemben a kertészettel, ahol ez talán működik, ugye a gazdaságban az azért nem működik, mert hogy miket hoztak ide, ezek tipikusan ilyen alacsony hozzáadott értékű gyártó-összeszerelő üzemek voltak. Tehát az a képlet, amiről az előbb beszéltünk, hogy unión belül vagyunk sem. Most ugye mindig minden kormányzat elmondta, hogy nem, ez már magas hozzáadott érték, szó sincs róla, hogy még... Én mindig azt mondtam erre, hogy van egy nagyon-nagyon egyszerű módja annak, hogy megítéljük, hogy vagyunk-e már magas hozzáadott érték. Ugye a magas hozzáadott értékű műveletekhez... fázisokhoz, tehát a globális láncoknak a magas hozzáadott értékű termelési fázisaihoz magas bérek társulnak. Tehát aki Ingolstadtban megtervezi azt az autót, amit aztán mondjuk Győrben legyártanak, az egy mérnök, az egy designer, ők 6-7-szer annyit keresnek, ha mérnökök, ha dizájnerek még többet, mint azok, akik mondjuk Győrben dolgoznak.
Azt viszont még nem tudjuk, hogy a BYD-nak az éppen ide települő régiós fejlesztési központjában mennyit fognak keresni.
Ez az első olyan, ilyen gyeptégla, ami már egy magas hozzáadott értékűnek tűnik, aztán amikor én ennek nagyon örültem, akkor nagyon sokan próbáltak engem így lehiggasztani, hogy ez nem biztos, hogy fejlesztő központ lesz, hanem hogy itt ilyen kosztumizáció fog történni, meg az Európai Uniós szabványoknak való megfelelés, de én erre azt mondom, hogy még ez is jobb, mint ami eddig volt. Mert gyakorlatilag az összes eddigi, és mindig voltak mutatóban ilyen fejlesztési központok, tehát pontosan tudom, hogy lehet mondani, nem tudom, volt az Ericssonnak, Nokiának, ismerem ezeket, de ezek ilyen 20-30 emberes kis mini, tehát ezek meg se látszottak a magyar gazdaság palettáján. Ez egy 2000 fős fejlesztőközpont, ez a BYD. Erre azt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy előbb jön a termelés, utána a fejlesztés, de hát semmilyen szabály nincsen. Tehát, hogy attól, mert ez az extenzív gazdaságfejlesztés történt, ez volt a Fidesz stratégia, hogy sok-sok ilyen alacsony hozzáadott értékű gyeptégla, és az tényleg egy millióval megemelte a foglalkoztatást. Tehát szerintem ezt érdemes elfogadnia még annak is, aki gyűlöli Orbán Viktort, hogy itt bizony Gyurcsány mélyponthoz képest 1 millióval több munkahely van. Ez tény és való, csak ezek ugye alacsony hozzáadott értékű, alacsony képzettségeket feltételező munkahelyek. Ezzel párhuzamosan történhetett volna az is, hogy a Fidesz kormányzat rettentő sokat investált volna oktatásba, egészségügybe, tehát alulról tolta volna ezt a gazdaságot, magyarul rendes füvet is létrehozott volna, nem pedig csak ezt a gyeptéglázást, és igazából még érdeke is lett volna Orbán Viktornak. Tehát ez igazán sikeres ilyen autoriter vezetők, Lee Kuan Yew erre a legjobb példa, Szingapur hosszan uralkodó miniszterelnöke, ő úgy írta be magát a történelembe, nagyon kevés olyan autoriter vezető van, aki egyébként nem csábult el abba az irányba, hogy korrupt legyen, vagy abba az irányba, hogy nem tudom, ne, hogy igazán érdemi, tehát széles rétegek számára középosztályosodást hozott volna létre, de azért néha van példánk, az egyik ilyen az Lee Kuan Yew, gyakorlatilag egy írástudatlan társadalomból a egész világ egyik legmagasabb képzettségű, tehát ilyen PISA eredményekből látszik, hogy a szingapúri társadalom valami elképesztően jól képzett, nyelveket beszélő, nyitott. Tehát, hogy ezt megcsinálta volna Orbán Viktor, tehát, hogyha Magyarországon ez alatt a 15 év alatt nem lett volna az, amit ők ugye úgy hívnak, hogy a nemzeti tőke megteremtése, de hát ez gyakorlatilag a Acemoglu-ik terminológiájában az extraktív állam, tehát hogy az erőforrásokat nem terítjük inkluzív módon, hanem egy bizonyos nagyon szűk réteghez vonzzuk extraktív módon, amivel gyakorlatilag pont azokat az erőforrásokat adjuk oda direktben kormányközeli cégeknek, amiket kellett volna terjeszteni, hogy miért nem, én azt hiszem, hogy nem nagyon hisznek ebben. Tehát, hogy az nem olyan látványos, tehát ők ilyen látványkormányzásban hisznek. Tehát Orbán Viktornak az volt az óriási politikai előnye Gyurcsány Ferenccel szemben, hogy Orbán Viktor mindig oda nyúlt, ahol éppen probléma volt. Nem volt benne sohasem is stratégiai vízió, de amikor volt valami, akkor hatékonyan kezelt.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy egyébként van-e bármilyen tudatos stratégia, amit te felfedezni véltél, akár az elmúlt néhány évben, akár az elmúlt 15 évben, és az elmúlt néhány év az különösen azért érdekel, mert itt volt ugye egy koronavírus, itt van ugye a szomszédunkban gyakorlatilag egy háború, amit kommunikációs szinten a Fidesz lereagál, de hogy gazdaságilag, mint hogyha nem kezdene vele semmit.
Az volt az óriási előnye a Fidesznek, hogy Gyurcsány Ferenc alatt annyira szétesett az egész kormányzás, tehát hogy így semmifajta stratégia, 5 percenként új paper volt, ugye volt egy ilyen nagyon emlékezetes, lehet, hogy HVG címlap volt, lehet, hogy Figyelő volt, bocsánat, már nem emlékszem, egy ilyen papírkosárból jön kifelé Gyurcsány Ferenc, a kezében egy papíron, és a papírkosárban majd 40 ilyen összegyűrt galacsi volt, és van program, ez volt odaírva. Hogy gyakorlatilag 5 percenként új program volt, folyt szét a költségvetés, 11%-os államháztartási hiány GDP arányosan, erre írta az Economist, hogy a the worst mismanagement of any post-socialist economy, így konkrétan, és hogy ehhez képest a teljes szét, és itt a lemondott, tehát hogy összeti beszéd, tehát hogy ismerjük a történetet, ehhez képest Orbán Viktor hosszú időn keresztül a hatékony kormányfő képét tudta azzal megteremteni, hogy hát nem tudom, jött az áradás, akkor gumicsizma odament, megoldotta. És ugyanezt csinálta a gazdaságban is, hogy ezzel a gyeptéglázós módszerrel tényleg hatékonyabbnak tűnt.
De ezzel te, bocsa, azt mondod, hogy a rezsicsökkentés terve mögött, és most csak egybe kapaszkodom bele, nincsen tudatos gazdasági tervezés, hanem kizárólag politikai kommunikációs tervezés.
És ez be is jött, tehát ugye azt is mérik az ilyen felmérések, hogy ezt a választók elképesztően értékelték. Hogy a választók nagy része azt a szintű tudatosságot, amiről mi itt most beszélgetünk, hosszú távú stratégia, befektetése a humán tőkébe, hogy ez nem jött át. Tehát, hogy a minden ilyen felmérés azt mutatja, hogy a választók nagy része ilyen mikroperspektívából látja, hogy neki több jövedelme van-e vagy nem, neki fölmentek-e az árak vagy nem, neki megoldották-e mondjuk a devizahitel problémáját, neki van-e rezsicsökkentése. Ezek népszerű intézkedések, meg akkor is, hogyha igazából ugye mi tudjuk, hogy egy rezsicsökkentés mögött egy elképesztő sztori van. Ugye egyrészt az van, hogy a magyar lakásállomány el van öregedve, és hogyha nem lenne rezsicsökkentés, az ország nagy része nem tudná kifizetni a rezsijét. Mögött az van, hogy az állam egyébként más oldalról 1000 milliárdos nagyságrendben megfinanszírozza azt, csak ugye ezt nem tudja a hétköznapi rezsifizető. Tehát, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy a választói tudatosság Magyarországon pontosan a humántőke nagyon alacsony színvonala miatt elképesztő alacsony. És pont ezért mondom, hogy nem szabad megszorításokat csinálni. Tehát, hogyha valaki megszorítást csinál, és ahelyett, hogy ebbe a társadalomba nagyon gyorsan, nagyon hirtelen elképesztő humántőkét pumpál, tehát akkor ebből az országból semmi nem lesz.
Mit jelent a nagyon gyorsan?
Én azt gondolom, hogy amit mondtam, azonnal megháromszorozni a tanári béreket, tehát mindenki, aki elment magán iskolába tanítani, azt vissza kell csábítani az állami rendszerbe, a tanárképzést azonnal jelentősen javítani, fölhozni. Ha én megkockáztatnám, hogy ingyenes programok nyelvtanulásra, mindenkinek, akinek akart nyelvet tanulni, finanszírozza az állam minél hamarabb. Tehát egy ilyen elképesztő több évtizedes felzárkóztatásra van szükség Magyarországon humántőkébe. Ez itt nagyon mondjam, hetekig tudnék erről mesélni, hogy a különböző szinteken az óvodától, a védőnői hálózattól, a PhD-ig és a kutatásfejlesztésig teljesen újra kéne ezt gondolni. Elképesztő mennyiségű humántőkét kéne bepumpálni, ez meg forrásokkal jár. Tehát ezt nem lehet megszorítósdival csinálni, mert ennek ez a vége, hogy ugye ha választó nem érti, hogy mi történik vele, abból lett a Fidesz. Tehát, hogy ezt nem akarja megérteni az ellenzéki oldal körül lévő értelmiségi réteg, hogy a 2010 előtti időszak hozta létre a Fideszt. És hogyha ugyanoda akar visszamenni, akkor csak még jobban megerősíti a Fideszt.
Sajnos heteink azok nincsenek, úgyhogy egy záró kérdésre maradt csak, és félre ne érts, nem számon kérem rajtad, pusztán érdeklődöm mind elemzőtől, hogy mi történt az utóbbi fél évben? Tehát hol a fenében van az a repülőrajt, amit annyiszor ígérgetett be Orbán Viktor, Nagy Márton és mindenki más is a kormányzati beszélőfejek közül?
Rajtom nem tudsz számon kérni, én nem ígértem repülőrajtot.
Világos.
Én azt gondolom, hogy ez mindig is egy ilyen retorikai elem volt. Tehát, hogy ugye Lakner Zoltán politológus szedte össze, hogy 3 évvel ezelőtt is 4%-os növekedést ígértek, utána nem lehet, aztán 2 évvel ezelőtt is, hogy minden évben a 4% jövőre már 4%-os növekedés lesz. Orbán Viktor is mondta ezeket, Nagy Márton is mondta ezeket, tehát több kormányzati szereplőtől újra és újra azt halljuk, hogy jó, idén még nem, de majd jövőre lesz 4%-os
növekedés. Ezt 5 éve hallgatjuk, igen.
Igen, tehát gyakorlatilag a Covid utáni időszak, ugye a Covid után mondta Orbán Viktor, hogy neki van egy terve, és hogy szárnyalni fog majd a magyar gazdaság a tervnek köszönhetően, és azóta gyakorlatilag nem nincs ez. Itt kifutottak az elképzelésből, tehát ugye amit mondtam, hogy ez a gyeptéglázás, alacsony hozzáadott értékű gyeptéglázás volt a stratégia, amit extenzív növekedésnek nevez a közgazdaságtudomány. Itt át kéne térni az intenzív növekedésre. Tehát mikor Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, azt mondta egy stratégiai iratában 2 évvel ezelőtt, hogy Magyarország alapproblémája a közepes fejlettség csapdája, ezt így leírta, mert ugye számon kérték, hogy mi a stratégia, és akkor Orbán Balázs megírta a stratégiát, és szerintem nagyon-nagyon korrekt módon és nagyon pontosan azonosította, hogy bizony, mi a közepes fejlettség csapdájába szorultunk, már nem vagyunk szegény ország, de így nem tudunk gazdag ország lenni. Az más kérdés, hogy utána 2 héttel kinyilvánította, hogy szerinte már kiléptünk a közepes fejlettség, tehát megírtam, két héttel később beléptünk, ezt nem teljesen értettem, de hogy a közepes fejlettség csapdájának az egész irodalma az arról szól, erről, amit úgy nevezünk, hogy intenzív vévállás, tehát hozzáadott érték növelése, humántőkébe befektetés, amit az Acemoglóék úgy hívnak, hogy inkluzív gazdaságpolitika, tehát amikor minél több embert foglalkoztathatóvá teszünk, és utána megemeljük az ő hozzáadott értékeket. Uh-huh. És a kettő tud egyszerre történni. Tehát, hogy amikor arra hivatkozik a kormányzat, hogy itt szélesítettük a munkaerőpiacot, és ezért nem volt lehetőség emelni, ez nem teljesen stimmel. Tehát attól még simán a munkaerőpiacon lévőknek a hozzáadott értékét is, nyilván a béreit lehetett volna közben is emelni, és ezt nem akarja a kormányzat. Tehát, hogy ebben nem hisz, ez nem látványos, tehát az, hogy most megemelem a tanárok bérét 3-szorosára, az nem olyan látványos, mint hogy odarakok egy gyárat, vagy nem tudom, egy 20-30 ezres új autóipari kapacitás Debrecenbe meg Szegedre. Ráadásul politikai szempontból nem is nagyon előnyös a kormányzatnak, mert ugye ezek jól fizetett tanárok, azok adott esetben hangadók lehetnek politikailag, szóval, hogy nem akarja ezt nem hisz benne. Az egész humántőke történetben láthatólag nem hisz. Orbán Viktor, mert hogy igazából itt ne legyenek illúzióink, gazdaságpolitikát mindig is Orbán Viktor csinált. Tehát, hogy lehetett itt Matolcsi György a gazdasági miniszter, de hát Matolcsi György, hogyha azt csinálhatott volna, amit akart, hát ő teleírta a magyar sajtót, ő az ázsiai fejlesztő államnak volt a híve.
Hát attól nagyon messze vagyunk.
És nem ezt csináltuk, mert az is humántőkére épül. És hát Nagy Márton is nagyon sokszor igazából így, hogy mondjam, jelzéseket adott, hogy ő például ezt az ársapkásdit, ezt nem csinálná, és minél hamarabb kivezetné.
Pedig ő a legnagyobb profétája az utóbbi
években. Hát profétája abban az értelemben, hogy muszáj neki csinálnia. Szegénynek még ugye néha el kell mennie kamerák ösztözében fogkefét, ársapkás fogkefét is vennie, miközben amikor őszintén pillanataiban azért ő nagyon világosan a sajtón keresztül tudtára adta az embereknek, hogy ő nem akkora híve ennek az ársapkásdinak, tehát hogy a nap végén azért itt egy politikai kormányzás folyik, és nem egy gazdasági, és bárki lehet itt gazdasági miniszter, vagy pénzügyminiszter korában Varga Mihály esetében, ők nem a végső döntéshozók, tehát mind teljesen világosan látszik, hogy a végső döntéseket Orbán Viktor hozza meg, ő az ő fejében a humántőke nem jó gazdaságpolitikai eszköz, ő az adócsökkentésekben hisz, és az ilyen nagy külföldi cégek idehozatalában, és ez, hát ez, amit ugye a Lánci Tamás úgy nevezett, hogy amit önök korrupciónak neveznek, az a mi stratégiákra, a nemzeti...
Lánci András, bocsánat.
Lánci András, ő a papája a Lánci
Tamásnak, aki most a szuverenitásvédelmét.
Tehát, hogy ő mondta egyszer, hogy mikor ugye szembesítették azzal, hogy korrupció, azt mondta, hogy amit önök korrupciónak neveznek, az a mi stratégiánk a nemzeti tőkésosztály megteremtése. Tehát ez az a három dolog szerintem, ami Orbán Viktor gazdaság stratégiája volt, ez a nemzeti tőkésosztály, az alacsony adók, tehát mindig mindenre adócsökkentéssel reagált, és ezek a nagy blokkok, tehát ez a elküldöm Szijjártó Péter Kínába, és hozzon ide 3-4-5, ugye amit kérdeztél, a 150 új gyár, ja, az lenne meghirdetve, hogy hozzon ide 150 új gyárat Szijjártó Péter, ha az lenne meghirdetve, hogy hozzon ide 150 új fejlesztőközpontot, kutatófejlesztőközpontot, szerintem ez egy jobb irány.
Virágos. Fogás Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel ránk YouTube-on, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!